Zürich nagyon sokat változott az elmúlt időszakban. Először is még több, még csillogóbb üzlet nyílt a Bahnhofstrasse-n és a környéken. Turista barát központok nyíltak, bár a turista barátságról annyit, hogy azért nagyon sokan és nagyon jól élnek Svájcban abból, hogy svájci frankra váltják az eurót, emiatt nem is sok helyen fogadják el az eurót, mert inkább gazdagodnak abból, hogy váltanak. Sokat hoz nekik a pénzváltás a konyhára. Miként hát ugye a legfontosabb svájci dolgok sokat hoznak a konyhára, tehát először is az óraipar, ugye a svájci óra világhírű, és nagyon fontos az egész világ gazdaságát tekintve, nem csak Svájcot érintően. Aztán ugye ott van a második helyen a svájci csoki, a svájci óra mellett, és hát vele párhuzamosan, talán lehet, hogy inkább ez az első, ugye a svájci bank és bankszektor. És nagybátyám mindig szokta mondani, hogy hát a svájci bankok a legfontosabbak, mert hogy ugye mindenki oda viszi a pénzét, és milyen biztonságosak, mert hogy itt pedantéria van, meg rendszeretet, és hát igazából Svájc az, ami az egész világnak kellene, hogy mintául szolgáljon. Néha figyelmeztetem a nagybátyámat, hogy a nagy gazdagság azért nem csak úgy működött, hogy az Úristen odaadta a pénzt, hanem némileg hozzájárult az is, hogy nem volt túl szemérmes a svájci bankszektor, amikor a náci tisztek pénzét is meg kellett őrizni, meg ugye a zsidó menekültek pénzét is meg kellett őrizni alapon, mindegy, hogy kitől jön, de eltesszük. Nagyon sokan nem jelentkeztek azokért a pénzekért, amelyeket a svájci bankok őriztek hosszú ideig. Visszatérve egy kicsit Zürichre, ugye a nagyvárosra, már van Savoy Hotel is, de hát azért még nem olyan, mint a londoni eredeti. Van Park Hyatt, amely modern üzleti szálloda. A Hotel Vidon ugyanakkor a legegyedibb zürichi hotel. Volt városháza is lényegében ez a Vidon. Korábban ugye itt a polgármester székhelye volt, de hát sok minden másnak is használták, úgyhogy hatalmas, erős, díszes falakat építettek. Aztán az új tulajdonos, egy bank, ugye mondanom sem kell, azt kérte a tervezőtől, hogy a régi dizájnt ötvözzék modern technikával. Ez nagyon jól sikerült, mert hogy meghagyták a régi falakat és ajtókat, de az ágyakat a szobákban már színes bőrrel takarják, a fotelek húzata is marha bőr, az ülőkék mellett 200 éves komódok meg irattartók vannak, aztán közben ki lehet kerülni a legújabb hifi berendezést, de az is úgy néz ki, mintha oda tervezték volna 1850-ben. Úgyhogy nagyon jól megcsinálták. És persze 400 különböző viszkiből lehet választani, erre nagyon büszkék, nem tévedés a szám, a helyi igazgatótól hallottam. Úgyhogy ez is nagyon érdekes. Zürichben nagy bevásárlóközpontok vannak, a Minor emeletein például tömérdek áru sorakozik, a férfi öltönytől az illatszerekig, ide nagyon sok turista jön, de egyébként számtalan más van, csak ahhoz ugye a Bahnhofstrasse környéket el kell hagyni, és akkor találunk még vagy tucatnyi bevásárlóközpontot, nagyobbat is. De hát ugye a turista ritkán szokott így mozogni, pedig esetleg izgalmasabb vagy olcsóbb helyet is találna. Minden esetre, ami jellemzi a nagy plázákat Zürichben, hogy mindent svájciasan rendbe raknak. Emlékszem, hogy megnéztem az egyik inget, visszatettem, egy pillanat nem telt bele, már jött is egy kedves néni, felemelte, megrázta, összehajtogatta, majd visszarakta. Rend a lelke mindennek. Zürichben persze érdemes elmenni múzeumba is. A Zürichi Nemzeti Múzeum központi alakja természetesen Tell Vilmos, a svájci hős, aki a legenda szerint a fiának a fejéről az almát lelőtte. A múzeumban úgy mutatják be Tell Vilmos hőstettét, hogy négy különböző híres film jeleneteit összevágták. 1970-ben készült például egy Tell Vilmos film, elkezdi emelni ebben a filmben az íjat Tell Vilmos, és akkor ez az első snitt. Aztán az 1988-as filmből kivett részletben kilövi, a 2000-ben készült rajzfilmben hirtelen becsapódik a vesző az almába, majd a fiú sóhaja már egy 2008-as feldolgozás. Nagyon jól néz ki az egész így egyben. Svájc valódi történetét is megismerhetjük persze a múzeumban. Ugye Uri, Unterwalden és Switz a három tartomány, amely összefogott, és végig követhetjük, hogy utána aztán hogyan növekedett Svájc. Aztán néha hogyan csökkent, amikor éppen a környékbeli tartományurak vagy grófok, hercegek sikeresen elvettek egy-egy területet a szövetségtől. Elég harciasak voltak egyébként az itt élők, úgyhogy sokat küzdöttek a jogaikért. Négy nyelvű lényegében Svájc. Ez azért alakult ki, mert hát régen ugye ilyen kelta eredetű helvét nép volt ezen a területen. Aztán jöttek a rómaiak, és Julius Cézár légiói leigázták az itt lakókat, és attól kezdve a Római Birodalom része lett ez a környék. És aztán, amikor a népvándorlás megérkezett, ugye jöttek a frankok, akkor lényegében Nyugat-Svájcba a frankok, a gallok, burgundiaiak érkeztek, az alemannok érkeztek Kelet-Svájcba, tehát ugye nyilván ugye belőlük lettek ugye a németek, és németül beszél ez a terület mai napig, ugye, akkor a francia terület franciául beszél, az itáliai népek elkezdtek délről északabbra nyomulni, ugye olaszul beszél most ez a terület, és a Graubünden zárt völgyeiben élő rétorománok pedig ott maradtak, tehát ők tényleg nagyon régi néptöredék, és akkor a rétorománis a mai napig hivatalos nyelv Svájcban. Aztán Nagy Károly elfoglalta a Svájc nagy részét, és utána pedig már jött az 1291-es év, a Svájci Szövetség alapítási ideje, amikor a három tartomány összefogott, és hát ettől kezdve már részletesen is láthatjuk a Svájci Nemzeti Múzeumban, Zürichben azt, hogy hogyan is alakult sok-sok harcot követően a szövetség élete, és hát hogyan értékel azt, hogy manapság ugye semlegesség szinonimája, és hát nagyon sokat ér a svájci állampolgárság, hiszen a világ legtöbb részébe úgy lehet utazni, hogy nem kell valamilyen veszélytől félnünk, vagy tartanunk, nincsenek megkötések, nincsenek tiltások, büszkék is erre a helybeliek. Nagyon érdekes a svájci vonat kérdése, ugye már volt a műsorban szó erről. Azt még azért elmesélem, hogy amikor életemben először egyedül utaztam a nagybátyámhoz Svájcba, akkor kifelé ugye kocsival vittek, valami ismerős, és visszafelé egyedül kellett vonatoznom. Már előre féltem a megpróbáltatásoktól, a zsúfolt vagonoktól, meg a cigi füsttől, és az órás késésektől, ugyanis nem hittem el a szlogen igazságát, a svájci óra és a vonat sohasem késik. A vonatra ez biztos, hogy igaz. Kúr vasútállomásán rádöbbentem, hogy mindez teljesen valós, ugyanis pontosan, másodperc pontosan megérkezett a vonat, és másodperc pontosan elindult. A kalauzok egyenruhában és kesztyűben segítettek a csomagok felrakásában, de a vagonok hátsó részén volt még külön bőröntároló is. A nagybátyám rám bízott egy biciklit, hogy vigyem haza, valami ajándéknak szánta, és hát gyöngyözött a homlokon, hogy milyen bonyolult feladat, de aztán kiderült, hogy külön tárolóban utazik a kétkerekű egészen Bécsig, és Bécsben majd átteszik, és megérkezik egészen Magyarországig. Tehát nagyon egyszerű volt a megoldás, hozzá se kellett nyúlnom, és amikor át kellett szállnom Bécsben, semmilyen gondom nem volt vele. Tényleg egy jegyhez egy bicikli jegy is járt, és mint egy árufuvarozó cég úgy vitte a vonattársaság. Ami még nekem nagyon tetszik, az Genf. Egymást érik ugye itt a rendezvények, hatalmas kongresszusi központok vannak, nagyon sok szervezetnek a székhelye Genf, és tényleg a legtöbb épületet igen praktikusan helyezték el, mert hogy a repülőtér közelében van rengeteg kongresszusi központ, meg fontos épület a hozzájuk tartozó hotelekkel együtt, úgyhogy az érkező vendégek gyorsan elérik a szállodájukat, reszálltak és már mehetnek is a konferenciára, néha csak átsétálnak ugye a hotelből, aztán hogyha este van erejük, akkor taxival bemennek a városközpontba, amely amúgy könnyen elérhető. Genfbe azért sok turista is jár, a legszebb és legdrágább szállodák a Genfi tóra néznek. Ez Nyugat-Európa legnagyobb tava, és ilyenkor ősszel még javában hasítják a vizet a luxusjaktok. Az étteremmel felszerelt nagyobb hajók pár óra alatt körbejárják a tavat, ez alatt mindenki kedvére válogathat az ízletes svájci csemegék közül. A Genfi tó városhoz közeli részén van egy 140 méter magasra fellövelő, gigantikus szökőkút. Eredetileg egy gyár működéséhez szükséges túlfolyó volt, de annyira tetszett a helyieknek, hogy később látványosságként újra megcsinálták, ma már motorral működik az óriási vízoszlop. A Genfi tó télen befagy, de csak a felszínen. A svájci városkában egymást érik a parkok és a szökőkutak, ennél is látványosabb azonban az órák szerepe. Még virágokkal díszített időmérőt is készítettek, a település központjában van, és nagyon sokáig lehet ezt látni, úgyhogy csak tényleg az igen zord téli időszakban nem. A Patek Philippe Múzeumban az órákat érdemes megnézni. Vannak olyan órák, amelyekért régen egy egész falut adtak a földes urak, és hát Genfben tényleg egymást érik a márkás időmérőket kínáló üzletek. Nagyon sok a bank itt is, de előfordul, hogy sorba kell állni a pénzváltónál. Kevés a pénzkiadó automata, talán nem véletlenül. Érdekes egyébként az is, hogy miket esznek a svájciak. A régi svájciak nagyon szeretik a különböző sült húsokat, a Wiener Schnitzelt nem nagyon egyébként, helyette Sauerkrautot, ugye, ez tradicionális egytál étel, németes stílusú, aztán sültészta gombával, a gombás sültészta hússal és mártással. De hát ugye a fondue híres svájci specialitás, sok helyen nem árulnak. Egyébként ezt inkább magunk készíthetjük el, mondjuk egy izgalmas hétvégi rendezvényen vagy otthon. A fondű lényege az olvasztott sajt, ebbe aztán kenyérkockákat lehet mártogatni, főleg Genf környékén ez nagy divat. És a svájciaknak van olyan müzli specialitásuk, a Birker müzli, ami szerintük svájci sajátosság, hát a németek szerint német, amerikaiak szerint amerikai, minden esetre a svájci nagyon finom minden formájában. A genfiek és a zürichiek sokszor kisméretű kenyeret fogyasztanak, ez olyan, mintha két zsemle össze lenne sütve, főleg reggelire esznek ilyesmit. Tipikus reggeli ugye a kenyér, vaj vagy margarin, meg a kisméretű kenyér, és kávé vagy meleg kakaó, ez még a reggeli fontos kelléke. Nagyon szeretik a svájciak a diótortákat, ez a Nusstorte, és elég érdekesen elkészítik, nem annyira édes, mint nálunk. Egy dologban viszont a svájci termékek többsége hasonló, hogy jó minőségű, és frissen fogyasztva tényleg, még hogyha valaki annyira nem szereti az édességeket, akkor is ízletesnek tűnik. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a műsort, tartsanak továbbra is velem!